Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyergyószárhegyről jelentkezünk, Bartalus Vince kántor vendégei vagyunk. Egy gazdag életpálya örömeibe és buktatóiba nyerünk betekintést. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betiteken a gyergyószárhegyi Kájoni János kórus énekel, szólót énekel Gábor Margit, orgonán közreműködik ifjú Csiki András. A zenei felvétel nyilvános előadáson készült 2024-ben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Bartalus Vince vagyok, a Gyergyószárhegy Egyházközség kántora.
Régóta?
1974. március 1-től.
De hogy kerülünk mi magyar zsákodról Gyergyószárhegyre?
Én hiszek az isteni gondviselésbe. Én oda az a magyar zsákodon 8 éves koromtól kántor voltam, ugyanis úgy történt az, hogy az otthoni kántor abbahagyta a kántorságot. Én akkor már egészen jól orgonáltam, és az akkori plébános Pál Sándor azt mondta, Vince, ülj oda az orgonához. Én akkor úgy oda ültem, hogy mi mindig ott ülök. És az én bátyám 1973-ban szentelti papa, első állomás helye Szárhegy volt, és 74-ben feljöttem hozzá, hogy látogassam meg. És az akkori kántor Fazekas Pista bácsi, akinek nagy tisztelője vagyok, készült nyugdíjba. És a bátyám mondta az akkori kántornak, Pista bátyámnak, hogy részes engedd meg, hogy az öcsém orgonáljon az én misémen. Akkor én orgonáltam, és az ebédnél mondta az akkori plébánosnak, Varró András plébános úrnak, hogy na András, itt van az én utódom. Persze ezt én akkor nem vettem komolyan, lejárt a látogatásom, hazamentem, és februárban jött egy levél a plébánostól, hogy legyen szíves, adja be a pályázatát a kántori posztra. Édesem eleinte úgy nem akart, hogy otthonról eljöjjek, de azt mondta, fiam, hogy te úgy döntesz, menjél. És akkor írtam, hogy tessék úgy venni, hogy be van oda a pályázatom. Három pályáztunk erre, és ilyen versenyvizsgával én lettem 1974. március 1-től a Szárhegyi kántor.
Erről még beszélgetünk a műsor folyamán, de azért térjünk vissza az alapokhoz. Egy 8 éves gyerek hogy ül le az orgona elé?
Tehát mi vonza oda? Járunk templomba? Mert abba korba volt 8 éves a kántor úr, amikor, ha nem is volt nagy bűn templomba járni, de nem nézték jó szemmel azt, aki templomba járt.
Ez érdekes, mert oda az a magyar zsákodon az iskola és a templom az szembe volt. És én már 6 évesen jártam az akkori plébánoshoz orrákra, és mondom, 8 évesen, amikor második osztályos voltam, a Szent Vagy Uralmot, az akkori egyházi énekes könyvünket, akkor már elég jól orgonáltam kottából, és amikor a kántor úr elment, és mondta a plébános, hogy ülj oda, akkor onnantól én voltam már, és ez úgy indult el valójában, hogy mi 5 vagyunk testvérek, ebből 4 fiú, 1 lány, és amikor már önállóan jártunk, édesanyámnak, akinek nagyon mély hite volt, Isten jutassa, hogy emlegetem, ahogy önállóan jártunk, elővitt és kellett minisztráljunk. Tehát mi ott nőttünk fel valójában az oltár mellett. Innen jött, hogy nem is úgy veszem, hogy foglalkozás, hanem ez egy életforma.
Gondolom, hogy az a szerencse, hogy Magyarországod nem a főútvonal mellett van, hanem Gyulakutától le kell térni, egy csendes, szép völgyben van, és talán ott nem voltak úgy szem előtt sem, mint egy főút melletti településen. Ez is segíthette a kibontakozásban, hogy akkor folyton a besugók nem voltak a nyakán?
Talán igen, és itt hadd említsem meg azt, hogy amikor voltak ilyen hétköznapi ünnepek, amikor ugye iskolában voltam, volt a nagymise 11 órakor, és az akkori plébános Pál Sándor megbeszélte az akkori tanerővel, ami valóban érdekes az akkori rendszerhez mérten, hogy amikor a mise volt, átmentem misét, leorgonáltam, és mentem vissza órára. Ez egy egyedi eset volt én szerintem az egyházmegyében, egy ilyen kántorság.
Hát akkor jófej tanárai voltak, mert úgymond cinkosságot vállaltak a gyerekkel. Biztos tartották a hátukat, hogyha bejön valaki és megkérdi, hogy hol van Vince, akkor csak nem mondták azt, hogy a templomba orgonál, hanem lehet, hogy kimentették valamivel.
Mondták nekem, hogy amikor visszamegyek, engem akkor mindig megszidnak. Lehajtom a fejemet, elhallgatom, és ennyi. Tehát mindig így volt, mindig megszidultam, lehajtottam és hallgattam.
Mit mondtak az osztálytársak? Mennyire néztek fel a kántor úrra, hogy 8 évesen már kántorizál?
Nekik ez annyira természetes volt, így nőttünk fel, hogy nem jelentettem semmi különösséget én nekik, hogy na, én most 8 évesen kántorkodom már. Hadd említsek meg itt egy olyan esetet, hogy magyar zsákodon volt egy esküvő, ahol a násznők idegenből jöttek, és vége van a misének, én is ugye lejövök, és azt kérdezi a násznő, hogy asszony, aki nem volt magyar zsákodi, hogy hol van a kántornő? És mondták itt, nincsen kántornő. Hát aki énekelt, az a gyermekné. Azt hitték, hogy kántornő van magyar zsákodon az én gyerekkori hangomnak.
Mikor változott meg ez a hang? Aki énekkel foglalkozik, zenével foglalkozik, az látja ezt a változást, vagy egyszer csak úgy valahogy átalakulunk? Felnő a hangunk is velünk együtt.
Szerintem felnőtt a hangom velem együtt. Akkoriban, amikor a mutálásom volt, valóban nehéz volt énekelni, mert akkor még nem voltam annyira profi zenész, hogy transponáljak, tehát úgy orgonáltam és úgy énekeltem, ahogy az leírva volt, nem volt könnyű.
És mikor döntötte el, hogy na most ez lesz akkor az én szakmám is? Nem csak a vasárnaponkénti beugrásom vagy szolgálatom.
Ez akkor, amikor Varrandás plébános úrra, hogy egy a szár, egy akkori plébános felkért, hogy adjam el pályázatomat, akkor. Addig én nem gondolkoztam azon, hogy egy kántor legyek.
Mit kell tudjon egy kántor? Azon kívül kell tudjon szépen énekelni, és kell tudjon játszani az orgonán.
Hát a liturgiát mindenképpen ismernie kell, és nagyon kell ismerje, és hadd mondjam azt, hogy szeresse. Tehát ne úgy vegye, hogy ez egy szakma. Ha valaki úgy veszi, hogy szakma, akkor azt mondom, hogy ne csinálja.
Nagyon össze kell dolgozni a plébánossal? Vagy szabad kezem van, tehát megmondja, hogy melyik éneket énekeljük, és akkor úgy énekeljük, ahogy én jónak látom.
Hála Istennek, hogy a plébánosaim egyik sem, 5 plébánosom volt, nem szóltak bele ebbe, tehát mindig én döntöttem el, hogy mikor mit énekelek. Ebben nekem mondjam azt, a szerencsém volt, hogy ebben nem szóltak bele.
Amúgy a liturgia nem követeli meg, hogy mikor mi kéne menjen?
Persze, tehát megvan a liturgiának az ő sajátos énekei, amiket muszáj énekelni. Tehát van olyan, amit muszáj énekelni, és van olyan, amit én eltöntetem, hogy ezt most igen, vagy nem.
A hívek mennyire vevők az újra? Mert én voltam olyan misén, ahol mindig újakat énekeltek, és akkor láttam, hogy nem igazán énekel a közönség a kántorral meg a plébánossal, de van, aki igényli is az, hogy nem mindig ugyanazokat az énekeket énekeljük, mert akkor már tudjuk, hogy mi következik minden ima után.
Lehet, hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyok azért, mert van nekem egy ilyen egyéni stílusom. Ha valami újat akarok, egyik vasárnap azt előveszem, énekelem, és azt elteszem. Legalább 3-4 hétig elteszem. ismét előveszem, énekelem, elteszem 2 hétig, és amikor már harmadsz elővesz, azt mondja, hogy jó, hát ezt én már ismerem, és énekelem. Tehát én általában így tudtam a hívekkel megszeretetni azt, amit mostanában nem énekelte. És ez arányos bevált.
Olyan van itt Szárhegyen, hogy tartanak estéket, amikor tanulnak énekeket? Mert a reformátusoknál vannak hasonló alkalmak, hogy vagy istentisztelet után visszamaradnak, és egy-egy éneket úgy próbálnak begyakorolni, vagy egy este összegyűlnek, és akkor újakat tanulnak.
Amikor feljöttem Szárhegyre, akkor volt az, hogy minden mise után volt egy ilyen 10 perces énektanítás. Ez így indult el.
És ilyenkor a hívek ott maradnak, vagy észrevette fentről a karzatból, hogy szivárognak el?
Olyankor elmentem a hívek közé. Nem volt technika, ugye, hogy vetítés, meg ilyesmi, hanem ilyen plakátokra írtam az énekeket, egyszer elolvastuk, elfújtam én, és utána énekeltek a hívek, és ez így ment minden vasárnap, minden mise után.
Mostanában tényleg kivetítik a miséken az énekeket, már nem használják az énekeskönyvet? Mert végülis az énekeskönyvet vetítik ki, de kézzel fogható énekeskönyv most már nincsen a miséken?
Nincs. Egy a vetítés, és ez én szerintem nagyon jó.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
És akkor 74-ben hivatásos kántor lett Bartolus Vince itt Gyergyószárhegyen. Hogy fogadták a fiatal kántort a hívek?
Ez érdekes kérdés. Ezért nem is gondolkodtam mostanig el tényleg, de ha most így visszagondolok, számomra az hatalmas megtisztelő volt, hogy az akkori egyháztanács akkor 33 egyháztanácsos volt, és mind ilyen jó 50 év körül voltak, és minden vasárnap egy egyháztanácsos meghívott ebédre. Számomra az egy akkora megtisztelő esemény volt. Érdekes, mostanig az eszembe jutott, de most így, hogy rám kérdez, igen, ez szép dolog volt.
Ezt azért kérdezem, mert a gyerekkori emlékeimben az van, hogy a kántorok azok idősek, nem gyerekek, vagy nem nagyon fiatalok. Habár lehet, hogy gyerekként láttuk idősnek, és még csak 40 vagy 50 éves lehetett. Ezért kérdem, hogy ezt hogy fogadták, hogy egy nagyon fiatal kántor, tehetséges fiú fog itt nekünk kántorizálni?
Szerintem azzal volt nagy szerencsém, hogy az akkori plébános, Varr András magázott. Nem gyerekként kezelt, hanem kántorként, és annak a posznak megfelelően. És ezt látták a hívek, és ők is így. Tehát sosem éreztem azt, hogy gyerekként lekezelnének, és azt hiszem, hogy a plébánosnak köszönhetem, hogy ő kezdett felnőttként.
Mind a két vidék, a Magyarzsákodi is, és a Gyergyószárhegyi is katolikus vidék. Van valami különbség azért a szentmiség lefolyásában, a híveknek a hozzáállásában? Valamit másképp kellett csinálni? Már hivatásos kántorként, mint otthon Magyarzsákodon?
Nem. Nem kellett. Most eszembe jutott egy magyarzsákodi történet, kérlek szépen itt hadd mondjam el, hogy 1968-ban, amikor Márton Áron püspök első szabad bérnök útjára jött Magyarzsákodra, akkor én 11 éves voltam, ugye, és akkor a rokonságból volt egy kórus, és Márton Áron püspök jött az Excelsa Cerdusza négy szólommal, én, mint a 11 éves kántor, azzal vártuk. Ez számomra egy akkora megtisztelő volt, hogy nagy.
A püspök úrnak nagy szenzáció volt, hogy milyen fiatal a magyarzsákodi kántor?
Annál is inkább, mert amikor vége volt a misének, ugye, és bementek ebédre a plébániára, ott voltak a gondok, egyháztanács, és azt kérdezte a plébánostól, hogy hol a kántor? És mondta, hogy az egy gyermek. Nem baj, itt a helye. Az akkori gondok utána küldte, hogy menjek, mert hívott a püspök úr. Felment, és mondta, hogy itt van a gyermek, ő a kántor. És kérdez szépen odaültetett az ő jobbjára, én is ott ebédeltem Mártonára, a püspök úr jobbján. Akkor éreztem, hogy menj be lebegek, egy olyan érzésem volt alá.
És miket mondott a püspök úr? Mert gondolom, hogy szóba elegyedtek, és tanácsokkal ellátta azért a kezdő kántort.
Hát azt mondta, hogy első gyerek kántor, akit megismert, és hogy ebbe kitartást.
Azóta gondolom, hogy nagyon sokszor találkozott püspökökkel, magasrangú egyházi személyiségekkel. Ez az élmény mennyire volt meghatározó a pályája során?
Talán nagyon. Nem gondolkodtam ezen el, de én szerintem nagyon.
Most, hogy beszélünk a Márton Áron évről, ezek az emlékek úgy sűrűbben előjönnek? Kell mesélni? Tudják a környezetében lévők, hogy ebben is volt része?
Az énekarnak elmesélem mindig az én gyerekkori élményeimet, és egy másik élménye Márton Áron püspökkel, hogy régen nem volt megszabva, hogy hány évesen lehet bérmálkozó. Aki elsáldozó volt, az már lehetett bérmálkozó is. Édesanyám milyen vallásos volt, sokkal bátyám a Gyulafehérváron teológus volt, és írt egy levelet, hogy részéves, ahogy én elsáldozó lettem, részéves a püspök úrral beszélt meg, hogy öcséd volt elsáldozó, és meg kellene bérmája. Jött a válasz, hogy mikor menjünk fel Gyulafehérvárra. Édesanyámmal felmentünk, és az ő magánkápolnájával kimondott engemet csak, ott külön volt egy bérmálkozásom.
Amúgy olyan volt, mint a közös, amikor van a bérmálkozás egy-egy településen? A lefolyása, a szertartása?
Minden úgy volt. A püspöki bottal, tehát úgy, mint ahogy most látjuk, hogy megy ugye bérmálkozásra, ugyanúgy folyt le ott is egyedül.
Az, hogy egy vallásos családból jön, és így teltek a gyermekévek, ez milyen pluszt adott a kántor úrnak? Viszonyítva mondjuk egy olyan korabeli fiújéhoz, akik nem vették ennyire komolyan a vallást, a templomba járást, a hitet.
Na, ez annyira természetes volt, mert kérdez szépen déli aranszókor, esti aranszókor, bárhol lehetné hazamenni, kérdez szépen is az urangyalát el kellett mondani, közösen együtt édesanyámmal. Tehát ez nálunk egy életforma volt.
Ez ugyanúgy működött aztán itt Cárhegyen is?
Igen, igen, igen. Ezt hoztam édesanyámtól, és mondtam, hogy egyesek megpróbáltak én belőlem a hitet kiűzni. Mondhatom így, de az édesanyám nevelése mindig erősebb volt.
Ilyenkor mi adott erőt, amikor próbálták az embert a hitébe megingatni?
Hát nézze, a régi rendszerben a kántorság nem volt egy elismert szakma, nem volt egy megbecsült szakma, illetve hivatás, hadd mondjam úgy inkább, és abizony értek atrocitások, és értek hátrányok, de ez talán még jobban megerősített? Azt hiszem, igen.
meg nyilvánult tetlegességben is, tehát így fenyegették is, akár verés is volt ezért.
Hadd mondjam el azt, hogy az egyházi könyveinkben kérdezőben voltak akkoriban index alatt lévő énekeink. A Boldogasszony anyánk meg, ott van egy pár Nagyasszony hazánk reménye, meg ezek. Én gyerekként nem fogtam fel, hogy mi az, hogy index alatt lévő ének. És ezeket én énekeltem otthon, és énekeltem itt is. Amelyik misén ilyet énekeltem, úgy működött az akkori rendszernek a láncreakciója, vagy ezek a besúgások, vagy nem tudom, hogy nevezzem kell szépen, hogy a mise után, ahogy bejöttem a központra, az egy olyan 300 méter, és ott már készében vártak, hogy menjél be rendőrségre, és írtam a nyilatkozatot, hogy mit énekeltem, és miért énekeltem. Tehát ilyen nagyon sokszor volt.
Azt tudta, hogy ki a feljelentő?
Én soha nem tudtam meg. És mondjam azt, hogy nem is akartam megtudni? Nem akartam megtudni.
És mi történt, hogy elénekelte a Boldogasszony anyánkat?
Amikor írták a nyilatkozatot, hogy mit énekeltem, és mikor, és miért énekeltem, akkor mindig megpróbáltam beszervezni. Ez arra ment ki. Isten hála, hogy ezt mindig vissza tudtam utasítani.
De ezt nyilvánosan tették, vagy burkoltan? Vagy tudta, hogy ez azért van, mert szeretnék, hogyha én is közéjük állnék?
Nyilvánosan. Ott kérdezőben akkor jöttek be a misére a hívek, és előttük engem ugye vártak, hívattak be, tehát mindenki látta, hogy engem várnak, és hívatnak be a rendőrségre. És vasárnap.
És ez mennyire bátortalanított el az embert? Odafigyelt, hogy a következő vasárnap lehetőleg ne ilyen énekeljek?
Ugyanúgy folytattam. Nem tudom, hogy honnan kaptam ezt a fajta erőt, ezt a fajta hozzáállást. Ugyanúgy folytattam. Ugyanúgy hívattak, ugyanúgy írtam. És ez ment N plusz N-szer, nagyon sokszor.
De egy idő után leadták azt a listát, hogy mit nem illik énekelni? Vagy honnan tudta meg, hogy mi van indexen és mi nincsen?
Az a rendszer nagyon tudta, mi az, ami index alatt van.
Na jó, de a kántor úr tudta, ne legyen benne, hogy Isten, meg édesanyánk, vagy Boldogasszony, vagy bizonyos szavak, gondolom, zavarhatták a kedélyeket.
Nekünk ez meg volt mondva, hogy melyik az ének. Sőt, annyira vakmerő voltam, hogy ugye van a szentségáldás ének, azért ezt a nagy szentséget, és kérlek szépen az egyik nagymise, nagymise után, amikor volt a szentségimádásunk, a magyar himnusz dallamára énekeltem el ez a szentségi éneket.
Hát akkor nem csodálkozom, hogy kellemetlenségei adódtak. A plébánosok mennyire voltak partnerek, vagy mennyire hunytak szemete felett? Mert gondolom, hogy rájuk nézve is akár veszélyt jelenthetett ez a magánakció.
Sosem szóltak bele. Nem, érdekes volt, hogy nem. Tehát amikor ezeket is énekeltem, soha nem mondták, hogy na azért erre vigyázz, mert ezt nem kellene. Nem. Egészen rám bízták, hogy mit csinálok.
Most, hogy visszanézünk 30-valahány év után arra a rendszerre, most milyennek látjuk?
Azt hiszem, hogy most nem élik meg úgy az emberek, mint akkor, ahogy megélték. És itt visszatérve az én lakmerőségemre, amikor volt 89-ben a rendszerváltás, jöttünk haza, ugye van egy filiánk Güdüc, ott volt a karácsonyi éjféli misénk, jöttünk haza, hogy száradjon is elvégezzük, és akkor volt, hogyha visszaemlékszik, hogy itt terrorista, ott terrorista, mi egyet más, és a templom bejáratánál voltak ilyen, akik az idegeneket ellenőrizték, hogy idegen ne jöjjön be. Folyt a mise, és mise alatt jött egy ilyen gondolat, hogy ha már nincsen Ceausescu, mi lenne, ha én mise után elfolytnám a székelyhimnuszt. De ezt én nem volt akivel megbeszéljem, mert ez nekem mise alatt jötte. És amikor kérdező plébános megadta az utolsó áldást, kérdezőben a mennyből az angyal előtt, bejátszottam a himnuszt, és elkezdtem énekelni. Azt hiszem, hogy kántorságom alatt életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor én megkezdtem, az emberek mindenki, a kórus lent néztek engemet, hogy én most hülye vagyok, vagy részeg vagyok, kérdezőben néztek engemet, én nem hagytam abba, énekeltem, ők is bele csatlakoztak, és férfi, nő, mindenki szépen zokogva énekelte végig az égei himnuszt 1989 karácsonyán.
Hát ez egy felemelő érzés lehetett annak idején. Hát most is libabőrös lettem, ahogy meséli, mert akkor még nem tudtuk, hogy tényleg szabadok leszünk, vagy azért kell tartani, mert lehet, hogy hónap, mikor felkelünk, akkor kellemetlenségeink lehetnek ebből.
Ez így volt kérdezőben, mert más egyházközségben ment a hír, mert akkor nem volt ünnep, és mentek munkába az emberek, ment a hír a Száregyen, mi történt, és üzenték, hogy mondjál tőle meg a szállékántornak, hogy ebből neki mi lehet baja. Úgyhogy volt egy ilyen.
De aztán nem lett baj ebből.
Nem, Istennek hála, nem.
Mindig érezte, hogy a hívek úgy mellettem vannak, akkor is, hogyha besúgtak egyesek, akkor is, hogyha voltak kellemetlenségeim? Vagy ez az idő szépíti meg? Tehát most, ahogy telnek az évek, akkor rájövünk, hogy hát igen, akkor is biztos mellettem voltak, úgy cinkosaim voltak, vagy segítőim voltak alkalomattán. Ezt az ember, mikor benne van a történésbe, akkor úgy érzi?
Én éreztem. Sőt, abban a rendszerben egy személy jobban éreztem, hogy úgy a hívek jobban mellett álltak. Nem igaz, hogy most nem. Most is igen. De akkor úgy valahogy jobban éreztem abba az elnyomó rendszerben, mert mondtam ugye, hogy a kántorság az nem volt egy olyan hivatás, amivel nagyon dicsekedtél, és lehet, hogy pont azért álltak jobban mellét, hogy ezt valamivel kompenszálják.
Abban az időben nagyobb volt az összetartás? Alkalomattán, hogyha meg kellett védeni valakit, vagy ki kellett állni valaki mellett, akkor lelkesebbek voltunk, hogy jobban összefogtunk?
Határozottan merem mondani, hogy igen. Biztos.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Zene előtt a kommunizmus fonákságairól is szó esett. Most ez a felszabadult liberális világ, ez jobb vagy rosszabb, mint az?
Én a régi rendszert nem dicsérem, mert mi családunkat nagyon sokat hurcolták. Édesapámat, a családunkat, nagyobb testvérén nem járattak otthon a faluba iskolába, kérdezépen, mert kulákok voltunk, és hadd nem mondjam el, hogy az ugye mivel járt. Ellenben az összetartás, egymás iránti tisztelet van, azt hiszem, hogy jobb volt, nagyobb volt, mint most. Én így érzem, így látom én.
Ez a világ miatt van? Most már megnyíltak a határok, és sokkal több mindent látunk a világból, mint annak idején? Vagy a kutya is a jó dolgába vész meg, szoktuk mondani. A jó létünkbe minden más fontosabb, mint az igazi érték?
Szerintem igen.
Milyen volt az elmúlt 35-6 év? Kántor szemmel nézve. Ebben az új világban tudott nagyokat dobbantani, mint ami volt a kommunizmusban?
Én azt szoktam mondani az énekaromnak is, ugye van egy énekarom is, aki 24-ben ünnepeltük az 50 éves jubileumunkat. Azt szoktam mondani nekik is, hogy amikor énekelsz, és amiről énekelsz, rajta menjen át, hogy a hallgatóság hallja, hogy azt te meg is éled. Például van egy anyáknapi énekem, vannak ilyen temetési énekeim, amiket én, amikor énekelek, akkor azt én úgy énekelem, hogy valakinek szánom. Például az anyáknapi énekemet, amikor énekelem, azt én mindig édesanyámnak szánom. És ez érdekes mód, hogy az itteni hívek, akik ott vannak, ezt ők érzik és hallják. Mert lent, amikor ezt elkezdem megélni, mondjam azt, hogy szinte mindenki sírja, tehát úgy igyekszem átadni azt, amit én bennem van, az énekem által.
Gondolom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az ember nincs a toppon, de a hivatás az hivatás, tehát van kedvem, nincs kedvem, muszáj menni kántorizálni, hogyha éppen kell menni. Mi ad az embernek erőt? Mi tudja átlendíteni a holponton, hogy azért a hívek azt szeretnék hallani, amit mindig is hallanak a szentmiséken, és van, aki azért jön, mert ön a kántor. Nem lehet alább teljesíteni egyik vasárnap se, vagy egyik misén jobban teljesítünk, s a másikon nem, mert éppen nincsen kedvem. Tehát mi adja az erőt, vagy mi lendíti túl a holtponton? ha van ilyen.
Én sem hiszem magamról, és lehet, hogy a hallgatóság sem, de ön sem, hogy én nekem is vannak olyan lelkiállapotaim, amikor magam alatt vagyok, de amikor az orgonom elé ülök, az nekem ott kész. Megszűnt az előtti állapotom, kérem szépen, megszűnt a más gondolatom, és csak azt végzem, és csak arra összpontosítok.
Minden hangszer más, mert gondolom, hogy nem csak egy hangszeren játszott, mindig nem csak ezen az orgonán játszott, hanem az alkalomattán kipróbált más hangszert is. Mindeniken ugyanúgy kell játszani, vagy ez is olyan, mint az autóvezetés, hogy ahány autó, annyiféleképpen kell vezetni?
Ahány autó, annyiféleképpen kell vezetni. Itt is úgy van, kérdez szépen, mert vannak nagy orgonák, kisebb orgonák. Az én orgonám az egy Holonics orgona, egy 10 regiszteres, ami nem egy nagy dobás, de ennek a templomnak hangerőre, meg mindenre én szerintem megfelel. Hadd mondjam el, hogy zsákoli gyerekkántorként az akkor plébánosom felhozott Somjóra, egy búcsúra, amikor ugye nem a nyerekben volt, hanem bent, és hát akkor nem tudom hány éves lehettem, de elemiskolás, és akkor ott misét én orgonáltam le a Sömbölyk egy templom nagy orgonáján. Sőt, Rómába kérlek szépen, nem azt mondom Szent Péter Bazilikába, hanem a Szent István Kerek templomába, ott orgonáltam le egy misét, ami számomra egy életre szóló élmény volt.
Ilyenkor remeg az embernek a keze? Hogy hát egy olyan szentélybe vagyok, hogy itt aztán jó kell teljesítsek. Ilyenkor azért egy kicsit inába száll a bátorsága, vagy a profizmusa tovább lendíti, tehát nem okoz ilyen görcsöt egy hivatásos kántorban.
Azt mondanám, hogy nem okoz görcsöt, akkor lehet hazudnék. Igen, van egy kicsi.
Minden mise előtt végigjátsza az énekeket, vagy itthon gyakorol előtte, hogy formában legyen? Vagy ez a pár évtized most már elég gyakorlat ahhoz, hogy bármikor csak úgy meg tudjam csinálni, meg tudjam oldani a feladatot?
Őszinte leszek, most már nem gyakorolok minden nap, hanem menjek, ülök oda és elvégzem. Amikor készülök, kérdez szépen van a kórusom, és mondjam, hogy imádok kórust vezetni. Próban szeretem őket, úgyis hívom őket, hogy ők az én nagy családom. Amikor készülő próbákra akkor van az, hogy itthon napokig, hetekig, esténként készül, úgy néz ki a lakásom, hogy itt tekotta, ott tekotta, hogy azt kapjam meg, amit nekik meg tudok tanítani.
Mióta van ez a kórus?
Ahogy idejöttem, azóta. Akkor alapítottam, és 24-ben ünnepeltük az 50 éves elállásunkat.
Azóta hányan fordultak meg a kórusban? Mert gondolom, hogy van olyan, akit kikísértünk a temetőbe, és akkor mindig frissül, és frissül a kórus.
Na ezt a kérdést tudtam volna előre, akkor készen pontos számot mondtam volna, mert erre az 50 éves jubileumra leírtam mindazokat, akik meghaltak, és leírtam azokat, akik voltak, és valamiért nincsenek. De nagyon sokan megfordultak.
Aki egyszer bekerül a kórusba, az viszi, amíg bírja? Vagy ez is olyan, hogy elmennek emberek, aztán visszajönnek, mikor milyen a kedvük? Vagy akit nagyon megfertőzünk, az marad, az folytonosan tagja?
Jobb a része marad kész addig, ameddig ő rájön arra, hogy na most már én elértem azt a kort, hogy az én hangom már nem az, és itt én most már befejezem. Olyan is volt, és van, aki nem az örességtől, hanem valamiért személyes oka ad. Aki azt mondta, hogy eddig volt, és megköszönöm.
Minden héten találkoznak a kórus tagok?
Októbertől május-júniusi hetente kétszer.
És miket tanulnak? Csak a vallási énekeket? Vagy azért alkalmakra tanulnak mást is?
Alkalmakra más is. Van magyarországi testvérkórusunk, a Szegedi Bartók Béla, a Nagybajomi Világi Kórus, akkor kérem szépen a Dunaharaszti Egyházi Kórus, és amikor Nagybajomba jártunk, vagy később Szegedre jártunk, akkor ott kultúrházi, tehát világi énekekkel is adtunk koncertet.
Amikor vannak március 15-ék, vagy olyan jellegzetes ünnepek, mindig fellép a kórus?
Nem. Arra nem kapunk felkérést, és akkor nem.
Kórus találkozókon részt vesznek?
Éppen most én vagyok házigazda ennek, és éppen most lesz a Gyergyői medencének a 37. találkozója, ami április utolsó szombatján, és bárki szívesen látunk jön és hallgasson meg, ahol 14 kórus fog énekelni.
Manapság mennyire menő kórusba járni? Nehéz működtetni egy ilyen nagy múltú kórust? Van akivel? Kell pénz a boldogsághoz? Vagy ez működik szeretetből is?
Aki jár kórusra, az önkéntel kérdez szépen, és semmi fizetséget nem kap, általam dicséretet, és amivel én készen hozzájárulok ahhoz, hogy egybe tartsam a csapatot, évente elviszem őket kirándulni, évadzárokat rendezek, ami abból áll, hogy én főzök nekik, én hívom meg őket, tehát így próbálunk, és egy eszméletlen jó családi hangulat van köztünk. Ezt elmondhatom, hogy eszméletlen jó családi hangulat.
Bármit el tudnak énekelni? Vagy azért bizonyos műveket át kell írni, vagy bele kell vágyni, hogy találjon a mi arculatunkhoz?
Azért meg kell választani, hogy melyik az a mű, ami ennek a kórusnak megfelel.
Általában milyen felel meg? mi az, amit mindenki úgy szívesen énekel, vagy hogy a hangjához, meg felkészültségéhez talál.
Amikor próbákra készülök, akkor a lakáson tele van kottákkal, pont azért, hogy megkeressem azt a művet, amit a szoprán felbír, megkeressem azt, amelyeket a basszus le tud vinni, hogy az, ami nekünk ki lesz éppen teste az álló, és úgy érzem, hogy ezt meg tudjuk tanulni.
Egy-egy fellépésen hány taggal énekelnek? Mert gondolom, hogy mindenki nem tudott lenni minden fellépésen.
Átlagban 25-30 ez az állandó száma, amivel így énekelünk.
Hány tagot számlál a kórus? Tehát hányan léphetnének fel, ha mindenki ott van?
Olyan is volt, hogy 35-en voltunk, jelenleg 27-en vagyunk. Ez változik.
Ebbe van fiatal is, idősebb is, mindenki?
Mindenki. Tehát 20 évestől a 75 évesig mindenki van benne.
Mi motiválja a mai embert, hogy kórusba járjon? Ezek a kirándulások, esetleg a külföldi fellépések, vagy a kórus találkozók? Ezek tudnak adni egy felhajtó erőt?
Szerintem adnak, de én csak az én kórusomról beszélek el szépen, hogy különösebb motiváció nélkül. Én szerint az, hogy amit ott kapnak, nem egy kórustól mondta most az ünnepek alatt is, hogy neki a húsvéti felkészülés hangulatba a kórus próbák adják meg.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szóba került, hogy már több plébánost is kiszolgált. Mindenkivel másképp kellett dolgozni, vagy gyakorlatilag az én munkámat nem befolyásolt, hogy ki a plébános?
Az én munkámat nem befolyásolták, de hogyha őszint akar lenni, mindenkivel másképp kellett.
Sikeresnek érzi magát? Mert sikereket érnek el, és sikeresnek tartják itt Szárhegyen.
Hadd mondjam el, hogy igen. Most már Szárhegyen szálló igévé vált, hogy valaki megkérdezi, hogy hogy vagy hogy tetszik lenni, mindig azt tudtam mondani, hogy jobban, mint Istentől megérdemelném. Tehát én mindig elégedett vagyok, én nekem nincsenek emberi problémáim, nincsenek szakmai problémáim, hál' Istennek, én nagyon elégedett vagyok.
Van valami olyan, amit eddig még nem sikerült összehozni, de rajta van a bakancslistán, hogy azért jó volna, hogy amíg bírom magamat, addig ez úgy összejöjjön.
Ezt, amit elmondta, lehet, hogy icipicikit mosolyogosnak fog tűnni, de évek óta ott van nekem, hogyha megnyerném kell szépen a hatos lottót nagy összeggel, akkor kórus biztos, hogy elvinném Rómába, és a Szentpéter bazilikába hátul megállva ott egyet énekelnénk.
Pápával találkozott munkásság alatt?
Második János Pál pápával kérdezében, azt mondom, hogy ilyen 3 méter távolságra, ami nekem az, nem tudom elmondani. Tehát szóba az, hogy milyen érzés volt én bennem, azt tényleg nem tudom elmondani szóba, azt érezni kell.
Nekünk is az volt, amikor csak az autójával elvonult a településünkön, hogy úgy tudtuk. Őt nem láttuk, csak tudtuk, hogy ő vonul végig. Akkor a felhajtással mentek a rendőrök előtte és utána is, hogy ott nem volt nem észrevenni.
Igen, tehát mondom, hogy ez a pár méter távolság annyira hatással volt rám, hogy azt éreztem, amiután elment, hogy mint hogy a lábom nem bírna a földet. Tehát egy olyan lebegésben voltam, hogy Isten, itt van Jézus földi helytartója. Tehát ez nekem egy életre szóló élmény volt.
Ahogy elnézem a kántor urat, szerintem, ha annak idején 8 évesen nem adnak lehetőséget a kántorizálásra, nincs meg ez a hit a családba, vagy nem hisz az isteni gondviselésbe, akkor lehet, hogy ma itt mi nem beszélgetünk ilyen dolgokról. Végig gondolta-e, hogy mi lehetett volna, ha akkor nem így alakul? Vagy rossz mindig arra gondolni, hogy mi lett volna, ha, mert úgyse tudunk rajta változtatni. Tehát ez az én sorsom, így adta nekem a fennvaló. Vagy azért gyarló emberként mindig erre gondolunk, hogy talán, ha olyan lett volna, vagy ez a lehetőség, akkor én most más lennék.
Nézze, én 8. után kérdezőben voltam felvételizni, vegyészoperatőr akartam lenni, és sikerült, édesem, minden ruhámba belevarta, ugye, mert akkor így működött a monogramot, kérdez szépen, hogy azzal kellett oda menni, ez alatt jött be ez a szárnyi felkérés. Úgyhogy én annak ellenére, hogy én otthon magyarságodon gyerekkántor voltam, én nem készültem kántornak. És én szoktam mondani, hogy a kántorságot nem én kerestem, hanem Jóisten hívott engem kántornak. Nem én akartam kántor lenni, engem Jóisten akart, kántor legyek.
Emellett még mivel tud foglalkozni? Hogy ez a munkája is, és a kikapcsolódása is?
Ha mondhatom, akkor ez a hobbim is. De az, hogy megélhessek, mert nem tudom, hogy mondhatom-e, vagy nem, de azért elmondok eszében, hogy a kántori fizetésből nagyon nem lehetett éldegélni, kérdezőben, ugye ez mellett én mindig még valamivel kérdezőben dolgoztam.
Gondolom, hogy mindig azzal, ami szerettem.
Meg volt olyan is, amit nem?
Volt olyan is, amit nem, de viszont rá voltam kényszerülve, kérdezőben azért, mert én nekem is kezdtem, gyerekeim vannak, iskolába jártak, egyetemre jártak úgy, hogy azokat valamivel készében le kellett anyagilag fedezni.
Lassan műsorunk végéhez közeledünk, de ha nem sértő, megkérdezem, hogy hát a családban van orvos is, van plébános is. Sosem volt a családban beszédtéma, hogy azért a kántorság mellett valami olyan szakmát is választunk, ami egy kicsit rangban nagyobb. Tehát most nem lenézni a kántorságot, hanem azért egy orvoshoz viszonyítva gondolom, hogy a kántorság az egy kicsit alsó polcon van. Vagy a család az örült mindenkinek a sikerének, legyen az bármilyen területen.
Én elmondhatom, hogy örült mindenkinek a sikerének. Igen, és én sosem éreztem azt, hogy kántorként én hátrányba volnék. A lánytestvérem az ugye otthon Fogarason van, kérszépen a nagyobbik bátyám Marosvásárhelyen van, a kisebbi bátyám most kezdve nyugdíjasként Szovátán lakik, a papbátyám a tavaly ment el nyugdíjba, most Csíkszeredában van, gyóntató lelkészként, de nálunk ez az összefogás, ez a jótestvéri szeretet, ez megvolt, és Istennek hálom, mai napig is megvan.
Ez a sok nehézség, meg kerékkötés az élete folyamán, ez megerősítette? Ha ezek nem lettek volna, akkor is ilyen ember lenne? Bartolus Vince, mint amilyent én most látok?
Ez jó kérdés. Lehet, hogy engem megerősített. Elmerem mondani, hogy engem megerősített.
Yeah.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyergyószárhegyről jelentkeztünk, Bartalus Vince kántor vendégei voltunk. Egy gazdag életpálya örömeibe és buktatóiba nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.